A Magyar Tudományos Akadémia 200 évéről fogunk beszélgetni, nemrégiben volt már róla szó, sőt, hallhatjátok az akadémiai perceket is. Ezt a 200 évet egy kiállítás foglalja össze, egy tárgyi kiállítás, Varázshatalom címmel. Erről lesz szó, illetve arról, hogy ezt a 200 évet hogyan lehet összefoglalni csak tárgyakkal, emlékekkel. Aki itt van velem, Császtvai Tünde, irodalomtörténész, a Varázshatalom kiállítás kurátora, akit üdvözlök szeretettel.
Én is üdvözlök minden hallgatót.
Első körben szerintem erről érdemes beszélnünk, hogy hogyan lehet egy ilyen kiállítást hitelesen megrendezni, hogyan lehet ezt a 200 évet úgy összefoglalni tárgyakkal, hogy ez a mai tizenéveseknek is egyértelmű legyen, ha én is mondjuk bemegyek, nem vagyok tizenéves, de mondjuk ha bemegyek, akkor mindent egyértelműnek érezzek és átlássam ezt a 200 évet.
Igen, hát remekül belekérdezett, mert hát ez volt az első kérdésem, amikor ezt a feladatot megkaptam, hogy egyrészt kinek szól, akkor azt a nagyon egyszerű választ kaptam, hogy mindenkinek. És hogy a fiatalokra nagyon figyeljek oda, mert hogy a fiataloknak is kell, hogy szóljon. És hát egyébként pedig ugye annyit tudunk az akadémiáról így, hogyha közemberként sétálunk az utcán, hogy az létezik, talán ennyit tudunk, ott valami történik, és ugye a kimutatások szerint ennek van is valami respektje, reméljük, hogy ma sem fog ennek eltűnni a tisztelete, pedig vannak, akik dolgoznak rajta, de minden esetre, hogy hát van valami, de hogy ott mi zajlik, hát arról az, és hogy annak még ráadásul több száz éves története van, hát arról aztán meg végképp semmit nem tudunk. De hát az az igazság, hogy ha ide elsétálnak, akkor hát ezt megpróbáltam nagyon plasztikusan megjeleníteni, és ehhez azért nagyon sok eszköz is van. Tehát az egyik, hogy hát egyrészt nem 200 évet kell megjeleníteni, hanem többet, mert tulajdonképpen az, hogy tudósok valamit csinálnak, de azokat az eredményeket egymással kicserélik, megbeszélik, kritizálják egymást, és annak nyomán egy tudós közösség kialakul, amelyik egymás dinamizálja, egymás gondolkodását dinamizálja, ugye ez az akadémiai gondolat, hát ez tulajdonképpen az antikvitástól már létezik. Akkor elfelejtették, ugye a középkorban ez nem volt elsődleges cél, de a reneszánszal újraindul, ugye az ember felfedezésével, a tudás, emberi tudás felfedezésével és középpontba állításával. Tehát azt mondhatom, hogy Mátyás király udvarától kezdve, vagy a reneszánsz világtól, a humanizmustól kezdve, ez folyamatosan állandóan cél, hogy ne csak egyedül otthon valaki molyoljon valamit, hanem hogy ezeket összeadják, és hát főleg, hogy kicseréljék-e az erről való gondolkodást. Tehát egyrészt egy nagyon hosszú időszakról van szó, tehát jóval több, mint 200 év, mert azért azt lehet mondani, hogy Magyarországon tulajdonképpen Mátyás kora, vagy Mátyás király udvarától kezdve, de felerősödve a 18. században lesz ez égető probléma. Egyébként akkor már Európában akadémiák születtek.
Miért tehát égető ez a probléma?
Hát egész egyszerűen, mert ez ugye összekapcsolódik egy nagy történeti folyamattal, hogy nemzetállamok kezdenek kialakulni. Tehát ugye itt a nyelv központi szerepet kap, mert a nyelv fogja össze, nem az országhatár, nem az uralkodó, hanem már a nyelv fogja össze azt a közösséget, és egész egyszerűen meg kell teremteni a nemzeti nyelvet, tehát jelen esetben itt a magyar nyelvet, és hát ez az elsődleges célja a Tudományos Akadémiának, a Magyar Tudományos Akadémiának, hogy legyen egy olyan nyelv, amin képes kifejezni magát ez a nemzet, a tudós is, a szépíró is, meg a közember is. Aha. Ugye, mert itt a magas elit közönség, hát latinul folytatta a tudományát a korábbi időszakokban, vagy németül tipikusan, vagy valami más nyelven, de ez a két tipikus dolog volt. Tehát az, hogy ezt a nyelvet, hát mondjuk nem volt ABC-nk. Tehát így ABC-t megteremteni, a magyar nyelvt, annak a szabályrendszerét megalkotni, standardizálni, tehát hogy ezt a szabályrendszert aztán megtanítani és vinni az iskolásoknak, hogy hozzáteszem, hogy olyan neveket lehet itt mondani, hogy Vörös Marti Mihály. Vörös Marti Mihály általános iskolásoknak ír nyelvtankönyvet, a mi legnagyobb költőink egyike, úgy mellesleg, mert hogy ez annyira elsődleges cél.
Hát ez volt a civil melója.
Hát igen, de egyébként ugye számos, hát tulajdonképpen aki ma fennmaradt nevet ismerünk a magyar irodalomból, az mind foglalkozott ezzel. Besenyei Györgytől kezdve Kazinczy Ferenci, Kölcsey Ferenc, és hosszan sorolhatnám itt a neveket. Tehát ugye visszatérve erre a dologra, tehát ezt az ívet is be kellett mutatni, de valami olyan formában, ami ahogy kérdezi, ami hát mégiscsak ezt az ismeretlen világot egyrészt valahogy kitárja rá a kaput, másrésztről meg valahogy befogadhatóvá teszi, meg érthetővé teszi. És ezért színekkel, szimbólumokkal, jól érthető szimbólumokkal, egyébként azt kell mondanom, nem véletlen, a fiatalok ezt a szimbolikus megjelenítést fogják a legjobban.
Az emoji korában, ne vicceljen, persze.
Hát azért, igen, tehát hogyha én odarakok egy baglyot, mint a tudás, ugye Pála Szaténétől jön a szimbóluma, és az a bagoly ott végig kísér engem a 5 nagy téren keresztül, itt, ott, amott, ilyen, olyan formában, akkor pontosan érzik ezt a transzparenciát a fiatalok, sokkal inkább, mint egy átlag egyébként nagyon sok kiállításba járó. Vagy a színeket? Hát a színeket rögtön megfejtik, hogy mi az egyik, az első teremben miért zöld szín van, a második miért aranyszín színt hoz, a harmadik miért piros-fekete, és így tovább. Az ötödik miért kék, mikor ugye egy ilyen, az ötödik térben egy ilyen tudományhídon, de tulajdonképpen a Dunaparton sétálunk, hiszen ott van az akadémiának a székháza. Szóval egy csomó ilyen hangulati, érzelmi elemmel van az installáció megcsinálva, egyébként roppant látványos. Hát azt nem mondom, hogy mindenféle vizuális eszköz be van dobva, de igazából
van erre szükség? Valószínűleg nem.
Hát azt kell mondanom, hogy van.
Van erre szükség, hogy mindenféle ingert kapjon a látogató?
Van. Mert hogy azért tehát itt az én kiállítási elképzelésem olyan, és egyébként erre egy régebbi kiállításban csináltunk is egy mérést, hogy az enyém, vagy az én kiállításaimban nagyon sok minden van felkínálva. Tehát minden módon támadunk, már a figyelmet minden módon megpróbáljuk felkelteni, és sokan azt mondják, hogy ez zsúfoltságot jelent, de egyrészt itt nagyon fontos, hogy jeleníti meg azt, hogy az akadémia 200 éves életében, vagy több száz éves életében annyi minden történt. Hát azt hiába írom oda szavakkal, senki nem hiszi nekem el. Tehát itt ez a gazdagság, ez emiatt is van, de a másik része pedig, hogy ez olyan kiállítás, hogy itt nem kell apróra mindent végignézni. Mennem kell, és ami megfog, azelőtt megállok, ott egy kicsit időzök, ezt elolvasom, azt megnézem, azt értelmezem, és megyek tovább. Tehát szerintem ez az igazi interakció egy kiállításban, nem pedig az, hogy ott fut nekem egyébként fut is, mindenféle multitouch képernyő, meg olyan, ami kiállítás, magyar kiállításban nem volt, egy olyan varázsgömb, amit forgatva be lehet járni az akadémia palotáját és a előtte lévő ma a Széchenyi teret, mindenféle képekkel és vizuális eszközökkel. Tehát van itt minden, mindenki válogasson, és tegye össze a saját akadémia képét. Amúgy ezek a színek, meg ezek a hangulatok, amik itt végigvezetnek, azok pedig óhatatlanul hozzák mindenkiben a gazdagságérzést, a fontosság érzést, az eredményességet, és így tovább. tehát azt meg nem tudja senki kikerülni.
Amit szerintem sokan nem tudtak, hogy az ABC-nek a létrejötte, az például köthető a Magyar Tudományos Akadémiához. Nagyon sokan úgy mennek bele az életbe, hogy azt gondolják, hogy internet mindig is volt. Jó, ez egy nagyon szélsőséges példa, és nyilván van benne némi irónia is, de hogy vannak ilyen alapvetések, amikről szerintem sokan nem tudunk, vagy sokan nem tudnak, de itt van az a kérdés, hogy akkor ennek az intézménynek az elmúlt 200 évben voltak hullámai. Tehát az első év az lehetett a legsűrűbb, vagy az első időszak lehetett a legsűrűbb, ha jól értem, és abból kellett mazsolázni, mert aztán később biztos vagy benne, hogy voltak kevésbé intenzív és kevésbé sűrű időszakok.
Hát kérdés, hogy mit jelent az intenzív jelző. Azt mondhatom, hogy persze, nagyon sűrű időszak volt az alapításkora. Ez egyébként ugye aranyszínben jelenik, meg egy aranyfa alatt történik meg a kiállításban az akadémia alapítása. De azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen azt kell látni a látogatónak, és azt is fogja látni, hogy, és érzékelni, hogy valójában, ugye ez úgy működik, egyébként ma is, hogy van a tudomány, ott valakik valamit csinálnak, és mindenféle tudományos eredmények születnek mindenfajta tudományterületen. De valójában ezt nem szoktuk sokszor mondani, pedig nagyon sokszor kéne, hogy az ott születő eredmények szép lassan, vagy gyorsan, ma egyre gyorsabban, azok az eredmények mind kisugároznak a mindenkorok mindennapjaiba. Uh-huh. Persze, van közte alkalmazott tudomány, a piac, a gazdaság, az ipar, a nem tudom micsoda, ami fölcsatlakozik ezekhez az eredményekhez, de ezek az eredmények, amik ott megszületnek a tudós társadalomba, azok működtetik a mindennapjainkat. Tehát ezt kellene minél többször elmondani. Tehát ez nem kérdés, hogy az akadémia mi a frászkarikát csinál, meg hogy miért kell ezt fönntartani. Ezért kell fönntartani. Mert az a tudományos eredmény, az megszületik, és abból lesz nekünk a hétköznapunk, és a hétköznapunknak, most a hétköznapot úgy értve, hogy az űrkutatási eredményektől kezdve itt az utcán, hogy éppen milyen fagylaltot eszünk, és azt milyen technikával tudják előállítani, most csak mondtam valamit, idáig leérkezve. Tehát ugyanez a nyelvtanár. Tehát Vörös Marti Mihály, akit itt emlegettem, tehát aki az akadémia tagja, az nem csak ezen dolgozott, hanem mondjuk dolgozott azon, hogy az akkor éppen intézményesülő nemzeti színházba milyen darabok menjenek. És itt kell elmondanom, hogy ugye a 19. század, vagy hát az első világháborúig tulajdonképpen a tudomány, meg az irodalom, meg a minden ilyen egyéb dolognak a finanszírozója, az a Magyar Tudományos Akadémia. Tehát nem volt még olyan, hogy pályázati rendszer, aha, minisztériumok, ugye nem léteztek ezek. Persze egyes esetekben ki lehetett itt-ott járni, vagy a mecénást találni a korábbi időszakokban, de ilyen még nem volt. Tehát az akadémiától függött, ott írták ki a pályázatokat, ott döntöttek arról, hogy az milyen minőségű, az a megszületett eredmény, és aztán utána a kedves látogató közönség azt láthatta a színpadon, amit itt összeraktak, pályáztattak, és utána pedig elbíráltak. Csak egyet mondok, de hát millió ilyet mondhatok.
Mennyire kap helyet a kiállításban a különböző politikai időszakoknak a turbulenciája? Most itt van, találtam egy olyat, hogy Surányi János, ugye matematikus, aki lett zárva 1919-ben az akadémiából a Tanácsköztársaság támogatásáért.
Igen.
Tehát,
igen,
hogy ezeknek mennyire adott helyet kiállításban? Igen. És hát fontos volt-e egyáltalán, hogy ezek a politikai turbulenciák, ezek megjelenjenek ebben a kiállításban?
Igen, nagyon fontosnak gondoltam, de ezért ez nem egy ilyen napi politizálás szinten jelenik itt meg, hanem természetesen történetileg bizonyos helyeken, mert hogy ezt nem lehet elfelejteni, hogy ez a hosszú 200 év, ez azért rettentő sok buktatóval jár. Tehát az akadémiát megszüntetni vagy a vagyonát elvenni, az többször előfordult, és a tagságát is nagyon szépen megnyírbálták. Leginkább itt ott a 19. századi teremben, az aranyteremben is megjelenik, hiszen csak egyet mondok, az 1848-as Batthyány kormányban, azt hiszem három fő kivételével az egész kormánytagság akadémikus is volt egyben. Tehát ez ennyire élő és nagyon összetartozó.
Ma van ilyen egyébként a mai politikában?
Hát hál' Istennek nincs. Talán azt mondhatom, hogy hál' Istennek nincs. Na most ugye átérve...
Nem, hogy hál' Istennek, mert hogyha lenne, akkor azért ez egy másfajta gondolkodást
eredményez, nem? Igen, mert azért azt mondom, hogy mikor az akadémia az első világháború után elveszti az összes vagyonát, mert hadi kölcsönbe tartotta, aztán elértéktelenedett, akkor ugye Klebersberg Kuno, a legnagyobb kultúrpolitikus, és aztán ugye kultuszminiszter, az, aki eléri azt, hogy állami támogatásból él tovább az egyébként vagyonát vesztett akadémia. Tehát ugye az, hogy mondjuk egy politikus, vagy egy politikai vezető hatalom azt megértse, hogy erre mennyire szükség van, és hogy ez nem a napi politikai kiszolgálásra, hanem a szellemi erőnek az erősítésére mennyire szükség van, hát ez biztos, ahogy mondja, ez nem ártana, hogyha örökké fönnmaradna. De amit kérdezett, tehát hogy a harmadik teremben, a piros-fekete-fehér teremben, ott ez nagyon erőteljesen megjelenik, ugyanis ott a 20. századnak a traumatikus történelmi dolgai kerülnek elő, persze csak utalás szinten és főleg hangulatilag, és az, hogy az akadémia mit tesz ezekben a borzasztó időszakokban. Világháborúk, deportálás, kitelepítések, akkor 1949-ben a kommunista hatalom meg akarja szüntetni teljesen az egész akadémiát, átveszik a vezetést, és így tovább. Tehát, hogy ezekre mi a válasza? És hát ott egy ilyen fekete kocka áll, és ebből szilánkok pattannak ki, ezek a szilánkok pedig embereket mutatnak, és az, hogy milyen színű, az jelzi, hogy mikor történt, ugyanis az akadémiának erre általában az volt sajnos ekkora válasza, hogy hát kizárt bizonyos elemeket. Tehát 1919-es működésért kizárt, akit említett, kizárt néhány embert, aztán a két háború között kizártak másokat, másmilyen viselkedés miatt 1945-49 közt kizárták a tudósoknak a felét.
Mikor zártak ki utoljára valakit a Magyar Tudományos Akadémiából?
Hát szerintem a nagy kizárási hullám az 1949-ben volt, nem tudok olyanról, akit politikai...
Manapság már nincs ilyen.
De ez nem, ez eltűnt, ez a rész. Van olyan, aki fölmondja a tagságát általában. A szocializmus idején voltak külső nagyon komoly emberek, például a Habermas filozófus, aki a tiszteleti tagságát visszavonta. Nem kért ebből. Tehát ilyenből többet tudunk. De azért itt a rendszerváltás után ez nem tipikus dolog, de addig viszont sajnos igen, de mondom, hogy a fele tudós társaságot 1949-ben, a fele tudós társaságot, hát nem kizárták, hanem tanácskozó tagnak mondva elvettek minden jogot tőlük. Tehát itt nagyon súlyos emberi tragédiák zajlottak.
Amikről szintén megtudunk egy csomó mindent ezen a kiállításon. A Nemzeti Múzeumban van ez a kiállítás október 26-áig.
Igen, október
azt nem mondtam el az előbb. És összefoglalja a Magyar Tudományos Akadémia 200 évét. És én köszönöm ezt a beszélgetést. Sásztvai Tündével, irodalomtörténésszel, a Varázshatalom kiállítás kurátorával beszélgettünk, és köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Ez volt már a Szabad Esés. Vigyázzatok egymásra és magatokra. Czoller Andi nevében is elköszönök. Szevasztok!